Köszöntelek nagy szeretettel benneteket az új esztendő első Isten tiszteletén. Istentől megáldott boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, akivel nem találkoztunk az új év Isten tiszteletünkön. Az Úr segítsen, áldjon meg benneteket gazdagon, és töltse be minden szükségeteket az ő gazdagsága és nagysága szerint. Amen. Ez egy jó kívánság, nem? Oké, dicsősége Jézus Krisztusnak. Hadd kérdezzem tőletek, hogy itt elkezdődött az első hét, mindenki szembesülhetett a feladataival, amely az új esztendőben rá vár. A munkahelyén esetleg, a családjában, az iskolában újabb a kihívások ugye realizálódtak. Lehet látni, hogy a szilveszter éjszaka az gyakorlatilag nem változtatta meg a dolgokat, hanem az események azért mennek tovább. Az életnek a realitásai és minden egyéb dolog, amivel az ember találja magát egy hétköznapi napon. Ki az közületek úgy érzi, hogy ez az esztendő, ez egy olyan úgy tornyosul előtte, mint ami beszűkíti őt, ami úgy érzi, hogy ez olyan nehéz lesz, és nem is tudja, hogy fogja ezt megoldani, új kihívások vannak előtte, nehéz feladatok. Talán, amikor erre gondolsz, akkor el is szorul a szíved, és úgy talán bizonytalanság is van benned, így nyom összefelé, és azt erőteti rád, hogy ez nehéz lesz. Ki az, aki így érte meg az első napokat az ő környezetében? Néhányan bevállalják, halleluja. De nem kell mindenkinek így megélni a dolgokat, természetesen nem azért mondom. Dicsőség Jézus Krisztusnak azért, hogy ez nem így van. Még ha így is éled meg, és így is érzed. De tegnap a pásztorkörrel találkoztunk, és feleségestől, gyerekestől együtt voltunk. Egy estét együtt imádkoztunk, megemlékeztünk az Úr csodáiról, amit az elmúlt esztendőben olyan nagy számban engedett, hogy lássunk, és olyan elképesztő dolgokon vitt keresztül Isten bennünket, hogy csak a szánk tátva marad, még számba venni is nehéz. Annyi mindent mutatott meg Isten az ő hatalmából, nagyságából, és elhangzott egy mondat, azt mondta az egyik feleség, hogy tudjátok azt, hogy mindig szeretnék magaslatokon járni, és néha elfelejtem, hogy ahhoz hegyet kell mászni. Tehát vannak az embereknek a szívében, az életében vágyak, meg imádságok Isten felé, hogy szárnyaljon, hogy magaslatokon járjon. Ez egy jó dolog, nem? Hogy hegy tetején, hegy csúcsán járni, Tamásra nézek, akkor egy alkimista jut eszembe, aki elindul, hogy meghódítsa azt a szikla csúcsot, hegyet, amit még ő a saját életében nem győzött le, és akkor elkészül a felszerelését, rendbe teszi, tanulmányozza, hogy hogyan lehet oda eljutni, elutazik, és elindul a hegymászás, és akkor kitűzik a zászlót, az ország zászlóját, hogy igen, itt jártunk, talán rá van írva a neve valakinek, hogy itt voltunk, és nagyon fantasztikus dolog, és akkor siker. De hát addig, míg eljutott, addig a csúszik, míg ki tudta tűzni a zászlót, nagyon kemény, tehát sok sebbel, verejtékkel menő küzdelem volt a hely csúcsáig. Vannak, amikor kötélen alszanak ezek a hegymászók, oda kötik magukat, körbe kötik magukat a kis hálózsákjukkal, vagy sátrukkal ott a hegy oldalában, és úgy lógnak a semmi közepén. És amikor ezt azért csinálják, hogy meghódítsák a hegyet, és amikor fölértek, akkor körülnéznek, és azt mondják, sikerült, megvan, hát akkor menni kell visszafele. De nekünk nem visszafele kell, hanem előre, a dicsőség ezért Jézus Krisztusnak. Akkor eszembe jut az a esemény, amikor egy őszi időszakban mentem a miskolci telephelyünkre, az egri telephelyre, és vittem magammal a feleségem, meg a nagy lányomat, és a Miskolc Lilafüred és az Eger közötti útszakasz, az egy gyönyörű út, javaslom, hogyha nem jártam még arra, akkor mindenképpen azt nézd meg, gyönyörű útszakasz, és akkor láttunk egy ilyen domb részt az út mellett, ahonnan úgy lehetett érzékelni, oda kimegy az ember, akkor van fantasztikus kilátás nyílik, akkor meg kellett állni a kocsival, el kellett sétálni a domb részt egészen addig a pontig, amíg beláttad az egész környéket, és amikor elmentél odáig, akkor lehetett látni, milyen gyönyörű, szép, fantasztikus az Isten teremtett világa, és lehetett Isten magasztalni, dicsőíteni, de meg kellett állni. Föl kellett menni arra a dombra, és akkor lehetett látni mindazt, amit Isten elénk tárt azon az alkalommal. Tehát nem elég csupán vágyakozni a dolgokra, és nem jó dolog, ha úgy gondolkodunk a jövőről, hogy igen, az nehéz lesz, és milyen nehéz lesz, hanem tudd azt, hogy mi a célod. hova akarsz eljutni, és ha nehézségek érik az életedet, soha ne feledd el, hogy mi a célja annak a dolognak. Mert ha elfelejtjük a célt, akkor a nehézségek összenyomnak bennünket. De tudod, hogy miért küzdesz, hogy mi a célja annak, amiért küzdesz, és megvan a célja minden napodnak, amikor ezen a földön élsz, az Istentől való célja, akkor reménységgel telik meg a szíved. Amen. Hogy a 27. Zsoltárban mondja Isten igéje, hogy reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Amen. Ezt kaptam egyébként most a szilveszterkor, ezt az igét húztam. Nagyon jó ige. Nagyon jó ige. Azt mondja Isten igéje, reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, és reménykedj az Úrban. Amen. Nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a célt. Ne veszítsük el azt, amiért élünk ezen a földön. Hogy ne veszítsük el, hogy hova tartunk, hogy miért élünk. Vagy ne veszítsd azt el, hogy amire benne vagy most az életed abban a szakaszában, az miért vagy benne? Mit mondott Isten azzal kapcsolatban? Mi Istennek a terve és célja? Miért kell azt megfutnod, még ha nehéz is? Miben akar Isten vezetni? Miért vagy azon a helyen? És eszedbe ne jusson kiugrani abból a helyzetből, ha Isten nem mondja, hogy hagydott. Ha Isten azt mondja, hogy menj bele abba a helyzetbe. Amen. Van a dolgok, amiket mi letennénk, abba hagynánk, menekülnénk tőle. De vigyázz, csak akkor lép tovább, amikor az Isten pecsítetted a szívedre, hogy na most mehetsz tovább, de ne feledd el. Az Isten vezetése, az nem lefele van, hanem mindig felfele a következő hegycsúcs irányába. Amen. Az Úr az ő népét előrefele, fölfele viszi. Nem lefele, nem letapossa, nem megalázza, hanem előre viszi. És aki megalázza magát, az Isten felmagasztalja, felemeli. Halleluja. Legyünk olyan lent az Úr lábainál, hogy onnan már csak fejjebb lehessen menni. Amen. Az a legbiztosabb állapot. Az első zsoltárnál nyissátok ki a Bibliátokat. Szeretném ezt a zsoltárt elolvasnánk és tanulmányoznánk. Ennek a zsoltárnak az üzenetét az év első Isten tiszteletén a Zsoltár könyvének első szakaszát. Helyeteken maradva olvassuk az Isten igét, akinek nincs Bibliája, osztam meg a másik vele, aki mellette van, bizonyára lesz, és tudjátok, tudjuk együtt olvasni az Isten drága igét. Így szól. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem mint a polyva, amelyet szétszór a szél, ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Amen. Ez a Zsoltár rész, a bevezetése a Zsoltárok könyvének. Ezzel kezdi a Isten igéje a Zsoltárok könyvét, és mint egy összefoglás is az egész Zsoltárok könyvének. Gyakorlatilag az egész Zsoltárok könyve alapvetően erről szól. A mindenható Isten hatalmáról és a hozzávaló viszonyulásról. Egyáltalán nem mindegy, hogy az Isten melyik oldalon áll a te életedre nézve. Hogy veled szemben áll, vagy veled együtt áll, és melletted áll az Isten. Amen. Nem mindegy, hogy Isten ellen küzdő az élethelyzeted, vagy Istennel együtt harcoló az életed és az életem. Így van? Isten beszél arról a Zsoltárok könyvében, hogy azok az ellenségeink, akik ellenünk állnak, azokkal szemben pert nyújthatunk be, keresletet nyújthatunk be a mi Istenünknél, a mi bíránknál. A gonoszokkal szemben, az ellenünk perelkedőkkel szemben, pellekedőkkel szemben, az ellenünk áskálódókkal szemben, az ellenünk gonoszul beszélőkkel szemben, azt mondja Isten igéje, hogy be lehet nyújtani a keresetet, és azt mondja, Istenem, én igaz és tiszta szívvel voltam, látod, szerettem őket, áldást kértem rájuk, imádkoztam értük, de látod, milyen gonoszul bánnak velem. Uram, benyújtom ezt a keresetet, te pereld az én peremet, te tégy igazságot ebben a helyzetben. Több Zsoltárnál látjuk ezeket a Isten mint bírót, Isten mint uralkodót. Aztán látjuk a Zsoltárokban Isten imádatát, magasztalását. Látjuk azt, amikor valaki az Istennel szembe helyezkedett a bűnei miatt, és hogyan áll az Isten oldalára. Igaz? Tehát megint látod, hogy Zsoltárokban megint ez a helyzet, hogy az ember helyzete az Istenhez képest
hogyan alakul és hogyan valósul meg. Hadd mondjam neked, hogy a következő esztendődet és a következő esztendőmet ez az állapot meg fogja határozni. Hogy az Istennel kapcsolatban melyik oldalon állsz vagy állok. Az első Zsoltár beszél arról, hogy hogyan lehet az Isten oldalán állni és Isten együtt harcolni és győzni. Amen. És győzni. Olyan jó dolog, amikor elkezdek imádkozni, és sok nehézség, meg sok harc közepette is, mert mondom, szárnyalni és magaslatokon járni csak hegymászás után lehetséges, mert oda fel kell mászni. Amen. És azt látom, amikor elkezdek megemlékezni az úr dolgairól, és elkezdek megvallani igéket, az Istennel együtt kezdem kimondani a dolgokat, megvallásokat tenni az úr igéje alapján, a szívem megbátorodik, elkezd felbuzogni, megerősödni az Úrban, megvidámodni az Úrban, reménységgel kezd megtelni. Amen. És egyszer megváltozik a szívemnek az állapota, amikor ebben a dolgokban én is magam is meglepődök néha rajta, elkezdek imádkozni, és elkezdem neked dolgokat kimondani, és magam is meglepődök, hogy milyen dolgok történnek a szívemben. És akkor jó, megbátorodik az ember, akkor még keresi az igéket, ugye még akarom, még ezt szeretném jobban megbátorodni a szívem, és kezd az igéket megvalani, ez kezdesz megemlékezni, hogy hogyan működött az Istennek az igéje mondjuk az elmúlt évben az életedben, és látod, milyen igazság. És milyen igaz az Úrnak a beszéde, akkor megbátorodik a szíved, reménységet elég meg a szíved, és erős, és bátor szívű leszel. Amen. És ez fantasztikus módon így működik. Tehát, hogy fölemeltétek a kezeteket, nagyon javaslom nektek, hogy álljatok az Isten oldalán, álljunk az Isten oldalán, és harcoljunk az Úrral együtt. Ha van perelnivalód, vagy van perelnivalónk bárkinek, ne feledd, igazságos az Úr. Igazságos az Úr. Szemeimmel láttam dolgokat az én életemben is, amikor szenvedni kellett talán éveket is, gonoszságok miatt, áskálódások miatt, de az Isten igazságszolgáltatása még ebben a földi életben elérkezett, és amikor az én szemem megtörtek előképpen az Úr kegyelme, ezek által, a nyomorúság által, és kellőképpen összetörte az egómat, jól megalázott az Úr, hogy fel lehessen emelni, addig Isten levitte a knockout néha, a KO-t, tudjátok, mint a boxban van, és kifektetett az Úr, és már panaszkodtam, mondom, hogy én már nem bírom tovább, mondom, az Úr, dehogy nem bírod, még bírod tovább, és akkor még jöttek a nehézségek, és akkor az Úr azt eljuttam, hogy pontig, Uram, rendben van. Megadom magam, akármilyen is a körülmény, én a te igéd szerint fogok eljárni. És nincs kompromisszum. És nem fogok megalkudni, mert mindaddig nyomorúságom volt, amíg ez a kettő a szívemben benne volt, hogy még az egóm, tehát hogy megengedhetem magamnak, hogy panaszkodjak, meg megengedhetem magamnak, hogy zúgolódjak, meg hogy igazságot szolgáltassak, addig a pontig mindig a szívemet meg kell találni. És addig a pontig történt ez, amit ki nem tudtam mondani, Istenem, akárhogy is van, bármi történik is, én csak a te igéd szerint szeretnék eljárni, és csodák csodája, nem változtam el a körülmények, de az én szívem megváltott, és aztán pedig nem sok idő múlva Isten megváltoztatta csodálatos módon az én körülményeimet is. De hadd mondjam, a körülmények megváltoztatását már olyan szívvel tudtam átélni, hogy nem úgy voltam vele, na, legyőztelek. Hanem azt mondom, Uram, köszönöm neked, hogy egy más ember vagyok, köszönöm neked, hogy nem úgy tudok ebben a helyzetben benne lenni, hogy most örülök más kárának, hanem úgy tudok benne lenni, hogy kegyelmes vagy, és tudom, hogy mindennel terv és célod volt, és te egy jó Isten vagy, és köszönöm neked, mert megértettem, hogy én is ugyanolyan lennék, mint ő, ha ezt az életemben nem végzed el. Mert mitől lennél más, ha Isten nem nevelne? A Biblia azt mondja, fattyú lennél, vagy fattyú lennék. Isten igéje azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfoldók székére. Kinek a tanácsára hallgatsz? Mit döntesz el 2007-re? Kinek a tanácsára fogod az életedet jobbra, balra, előre, hátra mozgatni? Kinek a tanácsa fogja meghatározni, hogy egy bizonyos szituációban milyen döntéseket fogsz hozni? A köz elvárása, az emberek elvárása, a bűnösök tanácsa, az Istentelenek tanácsa fogja meghatározni az életedben a döntéseket, az életemben a döntéseket, a döntéseimet, vagy az Istennek a drága beszéde. Kinek az útján fogsz járni 2007-ben? Hidd el, ez a te és az én döntésem következménye, és semmi más. Semmi más.
El kell dönteni, kinek az útján fogok járni.
Sok embert fogtok látni, és sok embert fogsz látni, aki az, a társadalmi igazságtalanság miatt azt mondja, hogy jogom van így és így cselekedni. És ha tudod a szívedben, és látod, hogy igaza van, de a Biblia más mond. Az Isten igéje másról beszél. Kinek a tanácsa fogja meghatározni az életedet? Mit döntesz? Döntened kell. Azon a szívemben, hogy ezen a mai napon hozni kell Isten népének egy döntést. El kell dönteni, sőt, el kell kötelezni magunkat valami mellett. Hogy Isten mellett fogok harcolni, vagy Isten ellen fogok harcolni. Nem mindegy. A csata kimenetelét tekintve egyáltalán nem mindegy. Hogy még helyen, még oldalon fogok, vagy fogunk állni. Csúfoldók székében nem ül. Persze tanítjuk gyerekeinket, hogy ne csúfoljátok egymást. Ne ülj csúfoldók székébe. Bizonyára igaz, de alapvetően az Isten igényének igazsága ebben a szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy akik az Isten ellen gúnyolódnak. Hol van az ő eljövetelnek ígérete? Ugyan már ilyen maradi dologgal? Hát nézd már körül. Hát az is templomba jár, és mégis megcsinálja. Hát most akkor most mit szenteskedsz itt? Ugyan már Isten, hagyjál már békén ezzel a buta középkori dologgal. Biblia, hát ne butáskodj már. A csúfolódók, akik az Isten ellen gúnyolódnak, az Isten népét gúnyolják, az Isten gyermekeit gúnyolják, az Isten igazságát gúnyolják. Azt mondja a Biblia, hogy az a boldog, aki nem ül az ő székükbe. És nem kezd úgy gondolkodni magában az ő életéről, hogy Isten engem nem segít meg. Isten nem olyan hatalmas, hogy kihozzon ebből a helyzetből. Isten nem tud engem megszabadítani. Ez a csúfoldók széke. Amikor elkezdesz a saját élethelyzetedről, vagy a saját élethelyzetemről elkezdek úgy gondolkodni, hogy a pogányok gondolkodnak. Istentelen módon. És ez lehetőség. Ez lehetőség a hívő ember számára is, hogy így gondolkodjon a jövőjéről. De a Biblia azt mondja, boldog az, aki nem ül a csúfolódóknak székébe, aki az Istennel szemben nem kezd gúnyolódni, nem kezd cinikus lenni. Kedveseim, a cinizmus, az nagyon sumák dolog. Tudod, megnyilvánulhatok olyan módon a cinizmus, amikor itt áll valaki, és elkezd imádni az Urat, és te úgy cinikusan a szívedben a előtted lévő nehézségek terhalt, azt mondod, ugyan már most, biztos nem is igaz, ahogy azt csinálja. Nem is őszinte. Lehetetlen, hogy ezt úgy lehet csinálni. Biztos nem is működik neki se, csak csinálja. Finom dolgokról beszélek, de ez a csúfolódók széke. Amikor a saját lelkemből, saját gondolkodásmódomból és kudarcaimból kiindulva megítélek másokat. És azonosítom saját nyomorúságommal a másik embert, hogy megnyugtassam a saját lelkiismeretemet. Csak az a baj, hogy ezzel még távolabb kerülök, mert ha bátorítást vennék, hogy lehet így is, akkor fölzárkózhatnék. Mert Isten mellé állnék, nem Isten ellen küzdenék. És igenis, Isten meg tudja válaszolni emberek a szívét, akkor is meg tudja válaszolni, de bejött ide szomorúan, és már dicsőítésnek a másik részében azt látod, hogy felmeri a kezét, és azt mondja, köszönöm Uram, hogy megtelt az én elmém és a szívem a te gondolataiddal, mert megvallom, hogy nem így jöttem ide. Nem ezekkel a gondolatokkal jöttem ide, egy csomó pessimizmus, csomó negatív gondolat volt bennem, vagy lemondás eltétlen emberek kapcsolatban, de hát olyan dolgokat éneklek, meg olyan dolgokat vallok, meg is imádkozok, hogy ez megkezdi megváltozni az én gondolkodásmódomat és szívemet. Amen. Másikat mondok a következőkhöz. Hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Ki az, aki tudja, milyen kegyelmi ajándékot kapott már, vagy ajándékot kapott az Úrtól? Ki az, aki tudja már ezeket? Elég sokan vagytok, akik ezt tudjátok. Hadd mondjam nektek, kedveseim, hogy a 2007-es esztendőben sem állok el titkokat, a bőséges életednek a kulcsa, ha a kegyelmi ajándékodban gyakorlod magad. Ha a kegyelmi ajándékodban gyakorlod magad, ha abban szolgálsz. De aki már megtért újjászeret keresztény vagy, és elkötelezted magad egy helyi gyülekezetben, mert anélkül nem lehet szolgálni, ne feledd el. Tehát tekintély nélkül nem működnek a kegyelmi ajándék, a Krisztus fősége alatt működik a kegyelmi ajándék, és Krisztus fősége meg rendelt gyülekezetet és rendelt vezetőket, szolgálatokat. Tehát azt mondom neked, hogy ha nem vagy még elkövetett tagja egy helyi gyülekezetnek, akkor neked a 2007-es esztendőben szükséged van arra, hogy legyen otthonod, lelki otthonod, ahol kiteljesedhet az életed. De ha van lelki otthonod, akkor kulcskérdés a számodra és a számomra, hogy a kegyelmi ajándékodban gyakorlod-e magad szolgálni, engedd a Szent Szellemet megnyilvánulni a kegyelmi ajándékon keresztül az életedben. Amen. Hadd mondjam azt is, hogy jó volt most az imáratnak az utolsó része, és talán tudod, ismer az Isten igét, hogy dicsérd éneklek értelemmel, dicsérd éneklek szellemmel, imádkozom értelemmel, imádkozok szellemmel, és ugye tudjátok, hogy itt lehet értelmezni mindenkiben az 1. Korintus 14-ben a nyelveken való dicséretet, a nyelveken való imádkozást. Hadd mondjam neked azt, hogyha kaptál adományt arra, hogy nyelveken imádkozzál, hogy nyelveken dicsérd az Urat, és ezt nem gyakorlom, vagy nem gyakorlod, megfosztod magad olyan áldásoktól, amelyet Isten szelleme berakott az életedbe. Olyan dolgok nem fognak előre menni az életedben, amelyeket Isten azért adott, hogy ezen keresztül menjenek előre az életedben. Nem mondok többet. A szellem által éneklés és dicséret az nem csupán a nyelveken való dicséretről beszél a Biblia, hanem arról beszél, hogy a Szent Szellem által inspirált énekeket kezdesz énekelni, és mikor elkezdenek a dicsérítők így nem énekelni azt a éneknek a szövegét, hanem játszani, azért teszik, hogy lehetőség nyíljon neked arra, hogy ahogy a Szent Szellem adja, akár magyarul is, de a Szent Szellem indítatására kezd énekelni az Úrnak imádta dicséretét. És ebben a légkörben a szív megváltozik. A Szent Szellem kimondatlan fohászkodásokkal elkezd neked adni olyan szavakat a szádba, hogy azok által Isten szelleme átformálja az én gondolkodásmódomat, az én szívemnek állapotát. Megdöbbentő változások történnek az ilyen imádatnak a légkörében. Amikor az Istennel kezd foglalkozni a szellemed, az Istennek a jelenlétére, az Istennek a gondolataival kezd megtenni a szellemed, olyanokkal, amiket te kisajt tudsz gondolni, és el tudsz mondani, kimondhatatlan dolgot hoz a Szent Szellem elő a te életedben, elő a te szellemedben. Amen. Csak azt veszed észre, hogy kezd megváltozni a szívednek az állapota. Lehet, hogy dicsőítettél 30 perc, 40 perc, és nem történt meg a változás. Elkezded az Urat szellem által imádni és dicsérni, és akkor áttörnek a dolgok, átfordulnak a dolgok az életedben. Amen. Azt mondja a Biblia, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Amen. Hadd mondjam neked, hogy én nekem sincs még az, hogy én éjjel és nappal állandó az Úr törvényéről elmélkedem, de azt gondolom, hogy ezt mondja a Biblia. Tehát akkor nekem is kell igazodnom az Istennek a beszédéhez. A új házunkba beköltöztünk, dicsőségezett Jézus Krisztusnak, és valamelyik nap ugye ez úgy történik ilyen költözéskor, hogy reggeltől késő estig az embernek van munkája, és akkor ezt csinálhatja körülbelül 10 évig szerintem, hogy én most látom. Tehát valahol azt kell mondani, hogy nem. Tehát valahol kell mondani, hogy stop, nem. És hogy álltam a valamelyik szegletébe, elég nagy házunk van, tehát hogy lehet helyet keresni. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. És azon gondolkodtam, hogy milyen furcsa is, és milyen igaz az Isten igéje. Azt mondja, hogy valaki vett valamit, azt úgy vegye, mint a nem lenne az övé. És tudod, zsivány dolgok ezek, hogy az áldások is betölthetik a szívét az embernek. Hogy nem az áldás adó kerül az ember szívének középpontjában, mondjuk a háza. És azon a pillanatban, amikor ezt én diagnosztizáltam a helyzetet a Szent Szellem által, azt vettem észre, hogy a házzal van megtelve a szívem. Tehát nem is igazán a hogy jó, de jó épület, hanem hogy a tennivalók, hogy mennyi minden van, amit csinálni kell. Tehát annak a tennivalóival tehet meg az életem. És azt mondom, stop. Tehát ezt így nem fogjuk csinálni. Még az elején azt mondjuk, hogy nem fogunk belemenni ebbe a malomgerékbe, hanem úgy fogunk élni vele, mint ami nem a miénk, hanem az Úré. És akkor kérdezte a feleségem, azt mondja, figyelj, neked hiányzik az előző otthonaink közül valamelyik. Egyáltalán nem, különösebben nem érdekel. Szóval te innen is mennél ahova? Innen is mennék bármikor, egy szempillantását ott tudnám hagyni. Persze egy nő mindig másképpen, egy anya mindig másképpen éli meg ezt, mint egy férfit, azért ezt hadd mondjam, tehát még miért a férfiak hazamennek. Asszony, megyünk! Tehát azért ezt hallottuk vasárnap, tehát nem biztos, hogy ez lenne a legjobb megoldás, mert a nők azért ugye az otthon, a fészek rakásnak a megajándékozott szakértői. Jól akartam kifejezni, azért kerestem így a szavakat ennyi ideig. És Tehát én viszont szabad vagyok ettől a dologtól, hála Istennek, tehát hogy különösebben engem nem... De hát a férfiak olyanok, hogy leraksz egy matracot, aztán kész, tök mindegy, lehessen aludni egyet, valamit egyél, aztán mehetünk tovább. Még azt a más. De a nők nem ilyenek, és az meg kell tanulnunk, hogy ez nekik fontos. Az Úr törvényéről elmélkedik él és nappal. Józsinak tanácsolja Mózes a Józsi könyv első fejezet 8. versében egy jól ismert ége többetek számára, hogy ne hagyd ebben ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd azt él és nappal, akkor sikerjelsz utadon, és boldogulsz. Azt gondolom, hogy ez a tanács mindenképpen az igéhez kapcsolódik, és érdemes rá figyelnünk. Az Úr törvényéről elmélkedni és gondolkodni. Hát elmélkedjünk egy picit ezen. Éjjel és nappal. Annyi impulzus bombázza az elménket és a szívünket egy nap. Vizél Szilveszter akadémikust megkérdezték, hogy hogyan tudott, másodkézben valóban nem én hallottam közvetlenül az interjút, de hogyan tudott idáig jutni, és ilyen ismeretre szert tenni. És azt mondja, hogy hát egy nagyon fontos titka ennek a dolognak, hogy nem nézek tévét. Tehát maximum hírműsorokat, híreket, azt is nagyon mértékkel nézek. Egyébként ezeket a filmeket, meg ezeket a leépítő, elmét, értelmet leépítő műsorokat én nem nézem. Azt mondja, amik brazil szappanoperák például, amiket adnak, az olyan mértékben zülleszti, bomlaszt és rothasztja, és leépíti az embereket, hogy ez valami félelmetes. Kikapcsolja, tehát ugye annyira végtelen, sablonos és egyszerű, sematikus, hogy nem kell gondolkodni rajta, az úgy jön. És akkor menjen, vannak így, hogy leülnek a tévére, és akkor most pihenek. És bekapcsolja. Biztos voltam én is így már. Hát pihenek, hát most az Úr is megértheti, pihenek. És bekapcsoltad az agymosót. És mosta ki belőled a dolgokat. És rothasztott. Az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Azt mondja a Biblia, hogy elmélkedik. Az elmélkedés, és ezt mondta Vizia Szilvesztes, hogy sokat olvas, és sokat gondolkodik. És ezáltal az elméje csiszolódik. Az Úr gyermekei nagyon okosak. Mind a kígyó. És szelídek, mint a galamb. Amen. És azért olyan okosak az Isten gyermekei, mert állandóan csiszolja az elméjüket az Úr igéjén való gondolkodás. És annak a mindennapi életre való megértése. Mert nem lehet egyszer megtanulni egy igét. Annak az alkalmazása, annak a adott szituációban, élet helyzetben való elvétele, megértése, az gondolkodni kell. Olvasni az Isten igéjét. Tudjátok, sokszor elmondom, a Biblia ismeret nem teológián születik, hanem a Biblia olvasás által. És azt látom, hogy most gondolom, hogy fölemeltére a kezdeteket, tehát talán időviharba is kerültetek, hogy úgy érzitek, hogy a nap nem 24 óra lett, hanem 12. Tehát ez a 2007-es esztendőben rövidebbek lettek a napok, és kevesebb dolog fél bele. Hadd mondjam, megnyitotás véget, hogy 24 óra 2007-ben is egy nap, és ezt kell tudnunk beosztani, és nem árt aludni is valamennyit ebből, mert testben élünk, és ez még romlandó, ennek szükség van a pihenésre, különben olyan lesz, mint egy alvajáró, mint én annak idején, mikor így Valgán éltem ezekkel a dolgokkal, és elaludtam a biciklin, neki mentem a pótkocsinak, tehát azért ezt nem javaslom senkinek, ilyen buzgóságot, de én nagyon buzgó voltam az Úrért, és ilyen nappal mindent csináltunk, bőjtöltünk, vilasztottunk, és mindent csináltunk bőstelenül. Tehát az Úr igéjét olvassa, és azon elmélkedik, méghozzá, hogyan? Nem hallom. Éjjel és nappal. Nagyon fontos lenne oda szállni magunkat ezen a mai alkalommal, hogy igen, Istenem, én oda szállom magam, hogy a te igédről fogok elmélkedni éjjel és nappal. Azon fogok gondolkodni, és igen, Istenem, nem fogom becsapni saját magamat, saját agyrohasztó dolgokat művelni, olyan videójátékokkal, számítógépes játékokkal játszani, olyan filmeket nézni, ami az elmémet nem csiszolja, hanem rombolja, pusztítja és rothasztja. Igaz? Én szeretnék éles elmű lenni, szeretnék okos lenni, és szeretnék szelíd lenni. Amen. Szeretnék előre menni az életben. És tudod, ezek az emberek, akik ilyen okosra kicsiszolt elmélyek, azok a maguk szakmájában, maguk elhívásában is kiválóak tudnak lenni. Abban a társadalomban, amikor a legtöbb ember így rothasztja az elméjét. És egyáltalán nem azon, hogy csiszolja az elméjét. Tehát elmélkedni éjjel és nappal az Istennek az igéjéről, gondolkodni rajta, az azt jelenti, hogy az életem bizonyos helyzeteiben, szituációiban megérteni Isten akaratát, megérteni Isten gondolatait, elvenni Isten gondolatától a szituációról, mert eldöntöttem, Isten oldalán akarok harcolni, Isten oldalán szeretnék előre menni, és meg akarom érteni, hogy abban mit döntsek, hogy járjak el. Azt mondja Isten igéje, hogy milyen lesz az ilyen ember? Milyen lesz? Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, sőt, minden sikerül neki, amit tesz. Hú! Halleluja! Ki akar sikeres ember lenni? Úgy látom, elég normálisak vagytok. Az Úr áldja meg titeket. Normális az, ha sikeres akarsz lenni. És ha nem akarsz sikeres lenni, akkor beteg vagy, és akkor neked gyógyulásra van szükséged, és az Úrnál van gyógyulás, helyreállás és szabadulás, mert hogy sok kudarcot éltél meg, sok rossz döntés hoztál az életben, és azt gondolod, hogy neked már nem fog sikerülni. De hazugság, amit gondolsz, igenis, az Úrral lehet sikerülni, de te rajtad fog múlni, hogy milyen döntéseket fogsz hozni. És ha rossz döntéseket hozol az életben, ott fogsz maradni, ahol most vagy, sőt, lefele fog menni az életed. De a jó döntéseket hozol, és okos leszel, mert az Úr törvényén elmélkedsz, és ki van csiszolódva te elméd, és érted az Istennek akaratát, akkor te sikeres leszel mindenben, amit teszel. Amen. És igazza ezt az ige az életemben, mert ez hozzáérhet a kezed, az áldás alatt lesz. És foglak keresni az emberek tanácsért, megkérdezik a véleményedet, mert olyan látják az isteni bölcsességnek a megnyilakodását az életedben, amely egyre növekszik benned és bennem, hogy elmélkedünk és gondolkodunk az Úrnak a beszédéről az adott élethelyzetekben. És bizony lesznek szituációk, amikor megkérdezik a véleményedet, és érzed magadban, ha ezt meg fogod mondani, akkor nagyon meg fog bántódni. De azt fogod mondani, nézd, ha már megkérdezted a véleményemet, akkor nem a magamét fogom mondani, amit Isten mond. Ezért ne haragudj rám, mert ezt Isten mondja. Az, amit te csinálsz, az paráznaság. És lehet, hogy most boldog vagy egy kicsi ideig, de előbb-utóbb ennek meg lesz a keserű pirulája, amit neked el kell szopogatni, és meg kell enni. Te döntöd el, hogy mégye tovább ezen az úton, vagy nem. De Isten hiába jársz templomba. Isten ezt nem fogja támogatni. És ezt ne úgy vett, hogy én most bántani akarlak téged, megkérsz el a véleményed. Én meg nem a magamét mondom, hanem Isten mond el a szituációra. És lehet el fog tenni egy hét, kettő vagy egy év, és vissza fog jönni, és azt fogja mondani az ember neked, figyelj, miből is idéztél nekem? Bibliából? Nem tudnál hozni egy Bibliát? Ezt szeretnék én is olyan okos lenni, mint te. Mert igaz volt, amit mondtál. Ugyanis a Biblia kijelentései mellett a garanciát Isten vállalja. És nincs apró betűs rész. Halleluja. Nincs apró betűs rész, tehát nem érhet meglepetés. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Mert Isten nem magát akarja bebizonyosítani, hanem téged. A szerződésben. Ugyanis tudjátok, a szerződések azért olyan próbetűsek, mert azért írnak olyan sok mindent bele, mert a szolgáltatók be akarják biztosítani saját magukat. De Isten téged akar bebiztosítani, azért jelentik az igét, egyszerűen és világosan. De nekünk néha olyan magas, hogy gondolkodni kell rajta, és elmélkedni kell rajta, hogy megértsük. Mert magasan vannak az Úrnak gondolatai, és a mi utaink néha nem az Úr utai, de azt szeretnénk, ha azok lennének. Így van, és ez lehetséges, hogy így legyen. A Jeremiás proféta könyvéhez alapozunk a kijelentésnek megismétlését, kibontását látjuk Jeremiás proféta könyvének 17. fejezetében. Ötödik verstől. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik a kövek között, a pusztában, a szikes lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Fiúk, férfiak, kérem, hogy figyeljetek rám most nagyon. A hátul a pultnál is mindenki szeretném, hogy rám figyelne. Dávid is, látni akarom a szemedet. El kell dönteni, fiúk, férfiak, hogy átkozottak, vagy áldottak akarunk lenni. El kell döntened, hogy kiben fogsz bízni. A haverokban, a munkatársakban, az osztálytársakban, az ő véleményük fogja meghatározni a te életedet, vagy az Isten beszéde. A Biblia azt mondja, hogy átkozott az a férfi, aki emberekben bizakodik, és testjelőre támaszkodik. Amit én el tudok érni, amit én meg tudok oldani, majd én megmutatom. Nem kell nekem Isten. Lehet, hogy nem mondott ki, de már szívedben benne van ez a gondolkodásmód. Ez átkozottságnak a jele. Az átoknak a jele. Az átok útjával a járásnak jele. De a Biblia azt mondja, hogy áldott az a férfi, akinek bizodalma az Úrban van. Azt mondja, olyan az a férfi, mint egy fa, amelynek a gyökerei egészen a vízig vannak, a folyóvízig vannak, és amikor száraz időszak van, amikor az emberek nyomorognak, nehézségek érik őket, és tudjátok, emlékszem rá, amikor tizenévesek voltunk a középiskolában, úgy gondoltuk, miénk a világ. Csajozni, bulizni, éjszakázni, piálni, jó cuccok kellenek, jó cipő kell, jó nadrág kell, menőnek lenni, minden olyan baromságot mondani, nevessen rajta mindenki, mert az a legmenőbb, aki legtöbb hülyeséget tudja mondani, elnézést a kifejezését, és legtöbbet meg tud nevettetni. Aki fönte volt a langrétának a poénján, akkor is nevettek, amikor rossz volt a poén, mert hát ő fönt volt. Aki meg lent volt a langrétának, akkor sem nevettek a poénján, hogyha jó poén mondott, mert az bunkó, vagy ő a... akit mindenki cikiszt, tehát megvoltak ezek a hierarchiák, és így éltük az életünket. Tudjátok, amikor találkoztam az osztálytársaimmal, nem is tudom, hanyadik osztálytalálkozom volt, 15. volt, így van, 6 vagy 15, kinézett előlem, ugye, közelebbről láthattam más, hogy 6 vagy 15, jó, hogy nem 150-et mondtál. Azért tudjátok, amikor minden találkozáskor, amikor találkoztam velük, volt egy előző találkozunk egy kocsmába, vagy egy éjszakai ilyen valamiben találkoztunk, és akkor én maradtam addig, ameddig úgy hát egyedül volt mindenki. Már értitek, szóval na mindegy, ha nem, akkor se baj. És én elmondtam a bizonyságtételmet nekik. És most 15 éves osztálytalálkozónk volt, és a osztályfőnökön mondta, na azt mondja, ezt hallgassátok meg. Tóth, mondd csak el nekik is. Ugyanis én elmentem az osztályfőnökömhöz, mikor megtértem, és bizonyságot tettem neki, hogy ezt is nem tudtam, hogy ő már az úré vagy nem, mert nagyon jó fej volt, tehát nagyon szerettem. De nem az úré, tehát akkor megtérésre hívtam, már hogyha ott jártam. Hát ez így történt. Tehát hirdettem az evangéliumot neki, és buzdítottam, olvassa a Bibliát, meg kell térni. És akkor van mennyország, különben nincs. És akkor, mikor találkoztunk most 5 év múlva, vagy 10 év múlva újra, na azt mondja, Tóth, hallgassátok meg. Azt mondja, mondja csak ennekik is. Hát Tóth felállt, és akkor elmondta az evangéliumot, elmondta a bizonyságtételt. És akkor én láttam az embereket, az osztálytársaimat, hogy 15 év alatt az a srácok, aki 17 évesen, 16 évesen, 18, és azt gondoltuk, hogy miénk a világ, hogy mennyi megtörtsége ment keresztül az életük, azért, mert nem az Úr útján jártak. Elválások, egyedül van, próbál valamit kitörni az életben, hogy vállalkozik, de pia, ott van az elköstelen élet, és bizony nem volt röhögés. Nem volt gúnyolódás, mint korábban. Senki részéről. Ha majd jöttek, figyelj, engem is lehet érdekelne, ma lehet elmennék hozzátok. Tudod, amikor 30 után vannak az évek, és hogy igazolódik minden, amit mondta az Isten igéje, és már kezd beigazolni az átok, vagy az áldás egy embernek az életében, akkor ott már az nem olyan humoros.
az már nem olyan humoros, mint egy felülőtlen korszakában az életnek. Ezért jól teszed, ha akárhány éves vagy, akár fiú vagy lány, vagy nő vagy asszony, hogyha az Úrban bizakodsz. Mert azt mondja az Isten igéje, aki nem az Úrban bizakodik, olyan, mint az ördög szekér a pusztában, amely kerget a szél, nem tud gyökeret verni, nincs reménysége, nem számíthat semmi jóra. De az Úrban bízóknak, azt mondja a Biblia, hogy az Úr az ő reménységük, és olyan az életük, mint a folyóvíz mellé ültetett fának, megtermi idejében a gyümölcsét. Ha a Mózes második könyvéhez lapoztok, akkor egy nagyon érdekes történet tárul elénk. Mózes második könyvének 15. fejezeténél ezzel a témával kapcsolatban. Mózes második könyve 15. fejezet 22. versétől olvasom. Ez a dicsőséges átvonulás utáni epizód, miután dicsőségesen átvonultak a vörös tengerem, ezután mi eseményekről olvasunk itt. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a vörös tengertől, a Súr pusztája felé vonultak. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, a hely keserűt jelent, mert keserű volt, mármint a víz. Márában, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el azt a helyet Márának. Ekkor zúgódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit ígyunk. Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Ezt mondta, ha engedelmesen hallgatsz Istennek, az Úrnak szavára, és azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsátok rád egyet sem azok közül, a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Ezután érkeztek Élimbe, ott 12 vízforrás volt, és 70 pálmafa, ott ütöttek tábort a víz mellett. 2 dolog, amiről beszélni szeretnék, az előzőekhez kapcsolódóan ezen igék alapján. Keserűség. Lehetséges, hogy az életedben ezen a napokban helyet talált a keserűség, a reménytelenség, a szorongás, mert beengedted azt az életedbe, és levettem a tekintetemet a Krisztusról, az Úrról, ezen Uramról. Azt mondja a Biblia, hogy a keserű szív, ahogy mondja Jeremiás proféta könyvében az említett szakasz után, hogy családabb a szív mindennél kicsoda ismerheti, az Úr, az Isten a szíveknek vizsgálója. Tehát a szívedben, a szíved olyan, mint egy kút. A szív olyan, mint egy kút. Ami a szívben van, azt lehet kimerni. A szívedben keserű víz van, a keserű víz halált hoz azok, akik isznak belőle. Ugye nem lehetett meginni a vizet, mert halált okozott volna, meg volt keserű ez a víz, tehát valamilyen fertőző anyagok, mérgező anyagok voltak benne abban a vízben. Amen. De akinek a szívében keserűség van, annak a szívének kútjából keserű, halált okozó, pusztító, romboló gondolatok származnak. Igaz ez? Tehát amilyen gondolatokkal van telve a te szíved, az meg fogja határozni, hogy milyen víz jön elő a te életedből. Hogy életet, jó víz jön elő, életet fogsz szólni, vagy halál jön elő a te szádból. Mivel telt meg a te szíved, a te életed? Mivel vagy beoltva, honnan van a te belefolyásod az életedben, mint ahogy ugye belefolynak a tavakba a patakok, és amivel megtelik a patak vize, az határozza, hogy folyik bele. Az határozza meg, hogy hogyan éled az életedet, milyen lesz a te jövőd. Lehet, hogy másokat vádolsz a te keserű életed miatt, de a keserűségednek egyedüli felelőse te vagy. Az, hogy szívedben mi van, azért te vagy egyedül felelős. Nem a másik, nem a gyülekezet, nem a szomszéd, nem az, aki megsértett téged. Egyáltalán nem így van, ez hazugság. A te szíved állapotát egyáltalán nem a külső körülmények határozzák meg, hanem a te döntéseid. Hogy hogyan gondolkozol? A keserűség az halált okoz. Elpusztít. Megfertőz másokat is.
ha az előjön az ember életéből. Milyen gondolatok járják át az elmédet ezekben a napokban? Milyen beszédeket szólsz, amikor megkérdezik a véleményedet, amikor úgy őszintén megnyilatkozol? Vizsgáld meg! Azt mondja Isten igéje, hogy ezt a keserű vizet édessé, ihatóvá tette Isten a fa által. Ez a fa a názareti Jézus Krisztus keresztje. Amen. A te szíved keserűségét, a Golgotai kereszt által Isten feléd megmutatkozott, megnyilvánuló, megbocsátó, irgalmai szeretete meg tudja változtatni. És ne feledd el, Isten irgalmai szeretete változatlanul árad feléd ezen a mai napon is, a 2007-es esztendő minden pillanatában. Amen. Éjjel és nappal nem szűnt meg az Úr jósága és szeretete az őt félők iránt, az ő gyermeke iránt. Amen. A fa, a keresztnek az ereje tudja a szívünkben lévő keserűséget megváltoztatni, és a keresztre nézve kezdünk tudni mondani áldott beszédeket, reményteli beszédeket, hitbeli megvallásokat, hitbeli imádságokat, reményteli jövőkép tárol elénk. A nehézségeket úgy látjuk, mint hegyeket, amikkel fölmegyünk, akkor magasságokon fogunk járni. Az Úr megtölti a szívünket bizakodással, megtölti a bizakodással együtt bennünket, az a reményteli jövőkép, hogy oda fogunk eljutni, az Úr velünk van, győzedelmeskedni fogunk, sikeresek leszünk, és kezd megváltozni a szívünk állapotán keresztül, ami gondolkodásmódunk, ami beszédünk és a jövőnk. Amen. Félelmetes dolog, hogy a beszéd által milyen vetés és aratás indul be egy-egy embernek az életében. Tudod, ha te azt mondod, hogy nekem nem lesz munkahelyem, hadd mondjam neked, nem is lesz. Tudod, ha te azt mondod, hogy nem fog tudni megélni, hadd mondjam, nem is fogsz tudni megélni. Azt mondja, hogy nem fog megváltozni semmi. Hadd mondjam, semmi nem fog megváltozni az életedben. De azt mondod, ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges az, és igenis, Istennek van hatalma megváltoztatni az én körülményeimet, és igenis, ha elbocsátások vannak, akkor is Istennek van hatalma nekem munkát adni, van hatalma bölcsességet adni, és van hatalma forrásokat megnyitni, hogy megáldjon engem az Úr. Mert ilyen Isten az én Istenem, és én bízom benne. Halleluja! Akkor ez lesz a te jövőd. Amen. Mert bizakodásra tekintettél az Úrra, ő benne bíztál, és áldott vagy, nem pedig átkozott. Így van. És tudjátok, Isten azt mondja ennek a népnek, hogy akkor oké, én gyakorlok hatalmat a szíved fölött, kötelezd el magad nekem, hogy ne kerülj vissza ebbe az állapotba. És ha oda lapoztok hátra a térképekhez, és megnézitek a kivonulásnak a térképét, címmel a kivonulás és a pusztai vándorlás, és megkeresitek Márát és Élimet, akkor elég megdöbbentő igazságot fogtok látni. Egyszer már beszéltem nektek erről, de nem baj, ismétlés. A tudás atya, igaz? Nem baj, ha tanulmányozzuk és olvassuk, és elmélkedünk él és nappal az Úr beszédéről. Na nézzétek csak meg, megvan Mára? Nádas tenger mellett. Megvan? Látjátok Élimet? Alatta van Élim, látjátok? Egy kis dombon van Élim. Tehát kicsit fölfele kellett még kaptatni ott azon a helyen. És ha megnézzük a kilométer, vagy a felosztását a térképnek, a 0-tól 50 kilométerig ott van alul egy kis mérték, és oda teszitek a Mára és Élim közé, akkor látni fogjátok, olyan 7-8 kilométer távolságban volt Mára és Élim. Tehát a 7-8 kilométer távolság egy lassú menetnél is olyan 3 órai gyalogút volt, csendes, nyugodt tempóba. Most kérdezem azt, volt értelme hopszolni? Vergődni? Panaszkodni? Zúgolódni? Nyavajogni? Egy vacak, keserű kút miatt? Volt értelme? 12 forrás, 70 pálmafa. Hú! Az Úr nem aprózzál a témát, gyerekek. Nem aprózzál a dolgokat. Gazdag a mi Istenünk. Jó, nem szűk Markó az Úr. Amikor Isten megáld, akkor meg vagy áldva. Isten megáld, az rendesen megáld téged. Tehát ne gondold, hogy az Isten áldása az ilyen kicendizett, smucik, kidekázott dolog, mint amilyen te lennél néha a másikkal. De az Úr meg akar tanítani bennünket, legyünk nagy vonulók az életben. áldottak is áldássá tudjunk lenni, bőséggel tudjunk áldani embereket. Nem tudsz nagyobb áldássá lenni, mint amilyen áldással az Úr megáld téged. Sose tud az Urat túllicitálni, ezt ne feledd el. Soha nem tud az Urat túllicitálni, Isten vezet téged valamire, Isten sokkal jobban megáld téged, mint amit te bármikor is tudsz áldással lenni. Ne féltsük magunkat. Amen. 12 forrás, 70 pálmafa. 7-8 kilométer. 2-3 óra múlva. Tehát gondoljatok bele. Elindultak, 2-3 óra gyalogoltak, és akkor nem írja a Biblia, hogy zúgolódtak volna. Úgy csend van a csapatban. Azt írja, hogy letáboroztak, hogy csendben. Meghúzták magukat úgy. Sunyiba. Isten nevelte az ő népét, és bennünket is nevel. Néha a kesőséget lecsillapítja, megtérünk belőle, és bevisz az ő örökségünkbe, és akkor azt mondjuk, hogy ezt nem gondoltam. Tehát, hogy Isten olyan dolgokon visz keresztül, amit már azt mondod, hogy hát ez szóval full extra. Tehát nekem egy kisebb is elég lett volna ott Márában egy pohárka, vizecske, és meg 12 forrás, egész nép, meg az állatok is bőséggel ihassanak, mindenkinek saját forrása legyen. 12 törzs, 12 forrás, minden törzsnek saját forrása. Ne gondolj, az Úr ki akar téged hagyni, kedvesem, hogy csak engem akar megáldani, hogy a melletted lévőt. Van az Úrnál pont annyi, ami kell. Hidd el. Sőt, bőséges. Na, ezzel kapcsolatban egy gondolat, amivel zárnám. Azt mondja a Biblia, ugye, hogy nem így vannak a bűnösök, hanem mint a pejva, amelyet szétszór a szél. Tudjátok, hogy a pejva az a búzában, a búza cséplése után a búza magukat körülvevő kis finom héj, nem tudom, hogy hívják szakszerűen, biztos megvan a neve. Ennek is, de ócsú, úgy hívják. Pejvának hívják. Egyébként majdkor már lejön róla. Igaz, hogy én falun nőttem fel, de szégyellem, de ezt nem tudom. Pedig azért voltam egy pár aratáson én is, mi néző. Akkor kombány arattak már nem úgy, mint a Biblia időkben. Tehát a sallóval adtak, hogy is kévét kötöttek, és úgy vitték csépelni a gabonát. Lényeg az, hogy a pojva össze volt keveredve a gabonával, úgy építették a magtárakat, hogy ki lehessen csépelni a gabonát, és ezt neki is lehessen szerelni. Általában 2-3 óra körül délután időszakban 1-2 vagy 3 órát szeles idő volt keleten, tehát lehetett számítani rá, egészségére, lehetett számítani rá, hogy kiszel, és úgy építették meg ezeket az épületeket, hogy pont keresztül szeleljen a szél, hogy tudjanak gabonát szelelni, és a polyvát kiszelelni. Szóval ezt földobták a gabonát, gabona visszaesett, a polyvát meg kifújta azt, és semmivé lett. A Biblia azt mondja, hogy a bűnösök így járnak, hogy semmivé lesznek, mint a polyva. Az Úr gyermekei pedig ott maradnak az Úr házában, az Úr magtárában. 70 pálmafa, 12 forrás. Én nekem az az álmom, és azt szeretném, ha a 2007-es esztendőben az Új Remény Baptista gyülekezet a 12 forrás és a 70 pálmafa gyülekezete lenne. Olyan embereként 70 tag, az Úr áldja meg minden tagjának, gyülekezetnek, de most ezt hagyjuk, tehát a tökéletesség, teljesség száma is, ugye 7-es is, és a 70 meg még annak a fokozása. Tehát az Isten azt mondja, a tökéletes áldás, a 12 is egyébként az Isten áldásnak egy száma, szimbóluma egyébként, tehát az Úrnak a gazdagsága is megnyilvánul ezekben a számokban. Én azt szeretném, tudjátok, hogy amikor bejön valaki a mi gyülekezetünkbe, és kiáll a alkalomlevezető, vagy felállnak a dicsőítők, akkor azt éreznék az emberek, hogy megérkeztek a forrásokhoz. És látják a fákat, amelyek gazdagon terelnek gyümölcsöt a száraz napokon is. Én azt szeretném, hogy gyülekezetünkben olyan emberek lennének, amikor bejön valaki, és leül mellé a gyülekezetben, vagy alkalom előtt, vagy után beszélget vele, akkor az árad belőle, hogy Isten áldása az életén, Isten ígérő elmélkedik éjjel és nappal, az ő törvényében gyönyörködik, és a folyóig ereszthet a gyökerét. És igenis, egy áldott ember. Úgy éreznék az emberek magukat, mint a Izrael népe, amikor elérkezett a pusztában, Élimbe, és azt látta, itt az Isten áldása. Ezeken az emberek, ott van az Úr öröme, szabadítása, békessége, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Amen. Ezt nem mi csiholtuk, de nem gondolom azt, hogy most akkor leírott feladatképpen, akkor jövő héten a pásztor azt mondta, hogy mi leszünk a 70 pálmafa, és akkor milyen van, csinálsz egy izét magadnak. És akkor jövő héten jelmez bálba jövünk. Szó sincs erről. De érted azt hiszem, amit eddig elmondtam, hogy minden lehetőségünk megvan arra, hogy ilyen áldás alatt legyen az életünk a 2007-es esztendőben is. Remélem, nem hiába beszéltem ennyit ezekről a dolgokról, hogy ezt legalább mindenki megértette. Amen? Tényleg? Szorványos ámen, még utána, akik kimaradtak. Nem vagytok meggyőzők, de hisztek nektek. Krisztusban. És szeretném a szolgálatokban Isten kegyelmének ajándékai működnének gazdagon. Olyan emberek lennének a gyülekezetünkben, akik élesednek, csiszolódnak az Úr kegyelméből, formálnak az Úr kegyelméből, ajándékik szerint szolgálnak, tanítványokat nevelnek, és tanítványozva vannak, és buzgók az Úrért, és nem belefáradnak, beleszakadnak az emberi erőködésekbe, ami Isten áldásával, kenetével, kegyelmével, a Szent Szellem kenetével, frissességével teszik a dolgokat, mert gyönyörködnek az Úrban, és nem engedte, hogy a szívét ne csalja a sátán. A nehézségek, a nyomorúságok láttán, ha azt mondják, hogy reménységet telik meg a szívem, erős vagyok és bátor szívű, az Úrban reménykedek, és nem szűkülni fog, hanem tágulni fog, az Úr meg fog engem áldani, és győzni fog, és milyen jó, hogy ekkora hely van előttem, mekkora magaslatokon fog szárnyalni, megadja az Úr nekem dicsőséget, neki köszönöm, Uram, hogy formálsz engem, jól megtöröd a szívet, jól megalázol engem, ó, milyen magasra fogsz emelni, halleluja, dicsőség neked, Uram! Hú! Ezt szeretném. És amikor itt voltam dicsőítés alatt, és néztem a dicsőítőket, és azt mondta, Uram, add, hogy elim legyen ez a hely, és olyanok legyenek az én testvéreim, mint a pálmafák, amelyek látszik, hogy folyék van a gyökerük, ott van bősége, azért volt a pusztában, ott a dombtetőn víz, előtte meg 7 kilométeren semmi nem volt, mert ott voltak a források. És források mellett egészséges szép pálmafák nőttek, a fák, tudjátok, embereket jelentenek. És adja az Úr, hogy még több ember térjen meg a következő ebben az esztendőben is, akik megtapasztalják az Urat közöttünk, elfogadják Krisztus személyes megváltójuknak, megtérnek az Úrhoz, bűneikből megszabadulnak, lelki gyötrelmeikből megszabadulnak, helyreáll az életük, és szépen mennek előre. Tudjuk, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra van, van, amikor évek kellnek ahhoz, hogy emberek teljesen helyreálljanak, meggyógyuljanak, de itt vagyunk, szeretnénk segíteni, a legjobb hely az oázis a sivatagban, ahol lehet meggyógyulni, megfrissülni, friss vizet inni, megpihenni, a fák alatt lehet oltalmat találni, a tikasztó hőségtől oda lehet bújni, és akkor az emberek meg vannak riadva, meg vannak törve, az élet nyomorúság nehézség, mint bejönnek a gyülekezetünkbe, akkor azt érzik, hogy ott vannak a pálmafák, erősek, az Úrban bíznak, meg lehet húzódni az ő lombjuk alatt, lehet oltalmat találni, lehet jó szót hallani, fognak értem imádkozni, és én is oda fog tudni növekedni az életem, hogy én is fog tudni majd imádkozni, én is fáván növekszek, tehát olyan légkör van, nem egy ilyen örökké tartó kórházi kezelés, hogy kezeljük, addig el nem költözik, és meg nem hal, hanem előrehaladás segíteni az emberek életében, döntésekre segíteni az embereket, mert nem az a kérdés, hogy megtér valaki, hanem mi lesz belőle megtérés után, és ebben is szeretnénk sarkalni az embereket, segíteni az embereket, hogy változtassák meg gondolkodásmódjukat, hozzanak jó döntéseket, hogy áldás alá kerüljenek, ne csak gondolkodjanak, meg elmélkedjenek, hanem azt mondjuk ugye, hogy ha az életedben nem volt eddig munkád, akkor imádkozunk érted, hogy legyen munkád, és kezdjél tisztességesen dolgozni. Ha nem volt otthonod, akkor azért imádkozunk érted, hogy szabadítson meg téged az Úr, találj egy átmeneti szállást, és aztán találj munkát magadnak. Ha piszkos vagy, mosakodjál meg Jézus nevében. Itt van a ruha, vedd föl. Szeretném, ha lenne aztán normális házad, vagy hajlékod, hogy meghúzódnál, aztán pedig szerint dolgoznál, tisztességesen, becsesen meg tudnád élni az életedet, és aztán menni előre, és aztán megházasodnál, családot nevelnél, és tisztességes, becsületes tagja lennél a társadalom. Az Úr oszlopa lennél ebben a társadalomban, egy viruló pálmafa lennél ebben a városban, és lennél gyümölcstermő élettel. Amen. Nem csupán annyira gondolunk a gyülekezet életben, hogy nagyon szeretjük az embereket, adunk egy tál étel, aztán elmegyünk haza. És akkor 10 évig járnak hozzánk enni. És semmi nem történik az életükben. Ez nem segítség. Ez nem segítség. Az Isten nem akarja az embereket abban az állapotban hagyni, amiben vannak. Téged sem. És engem sem. Nem akar Isten ott hagyni, ahol vagy. Nem akar. 2007 végén egészen más állapotba akarja látni az életedet, mint most van. És ami most elkezdődött, az azért kezdődött el, hogy meg is valósuljon az életünkbe. Amen. De az Úrnak van bőséges forrása, ha te gyökereidet ereszed az Úr patakjába, ez pedig úgy történhet meg, ha az ő igéről elmélkedsz éjjel és nappal. Ez a kulcsa. Így lehet beültetve lenni az Úr folyójának medre mellé. Hogy beleérjen a gyökered az ő folyójában. Az Isten patakja pedig tele van vízzel. Tele van vízzel. Ne aggódj. Tele van vízzel. Ha még mellé telepszik 2-3, akkor is jut neked is, mert ne ígés. Ha 2-300, akkor is. Ha 2-3000, akkor is. Jó az Úr. Amen. Jó az Úr. Tehát úgy tudsz, és úgy tudunk ebben az esztendőben sikeresek lenni mindenben, amit teszünk, ha az Úr igéről, beszédéről elmékedünk éjjel és nappal, és ez pedig azt jelenti, hogy minden utamon, minden döntésemben, az életem minden napján elkötelezzem magam, hogy az Isten beszédéhez igazítom a szívemet és az életemet. Amen. Az ő tanácsa alapján élem az életemet, mert benne bízom. Amen. De nem így járnak a bűnösök, hanem mint a polyva, amelyet szétszor a szél. Az, hogy hogyan döntöttél, és hogyan döntöttem, és milyen módon éltem az életemet, meg fogja mutatni az év vége, ha megérjük ezen a földön. Ne feledd el, az Úr jót tervezett a számodra. Jó tervet az én számomra, és halleluja. És most bizonyára érzékeled, akkor ezen a igehirdetés nyomán, az igé kiküldése, amikor kiküldte Isten az ő igéjét most közöttünk, elkezdték gondolkodni, már most kezdte változtatni a szívedet. Igaz? Igaz? A gondolkodásmódot kezdte változtatni az életedről. Így működik Isten beszéde. Adja az Úr, hogy ne legyünk szűkös kenyéren saját hibánk miatt ebben az esztendőben, hanem az megterjedt asztalról bőséggel táplálkozzunk. És ne engedjük meg, hogy meglopjon bennünket az ördög az idő, a tevékenység, a feladatok tengerében, mert az lesz bőven. Nem azt mondja, úgy kell, mint Pató Pál úr, hogy ráérünk arra még. Azt mondja a magyar közmondás, hogy megtehetsz, ne halaszd holnapra. Én azt mondom neked, hogy nem biztos, hogy mindent meg kell tenni, amit ma megtehetsz. Legyünk bölcsek és értelmesek, mert ne aggódj a holnapi napért. A holnap majd aggódik magáért. Minden napnak elég a maga baja. Kedvesem, ma kell győzni. Nem holnap, ma. Ne azon gondolok, hogy mi lesz veled holnap, holnap után, meg milyen nehézségek jönnek. Hagyjuk ezt. Hagyjuk. Imádkozhatsz érte, az Úr, vezessen, tanácsoljon, de ma győz. A győzelemes életek kulcsa az, hogy ma győzzek. Mert minden nap ma, tudjátok. Minden nap ma, nem holnap. Egyik napot sem éltem még úgy, hogy holnap van. Én minden napot úgy éltem, hogy ma van. Tehát én nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nem is a tegnapba szoktam élni, mindig a mába élek. Ez érdekes, különleges lehet az én életemben, hogy én így élem az életemet, hogy mindig a mába. És azt látom, ma az ő szavát halljátok, ne kéményítsétek meg a szíveteket, mint Izrael népe az engedetlenség idején, és nem mentek be az ígéret földjére engedetlenség miatt. Ez pedig az új szövetségben van leírva, ami a kulásunkra, kedvesem. Ez nem ószövetségi kijelentés, most ilyen pillanat írt, hanem a zsidókhoz itt lejében le van írva, az új szövetségi hívő gyülekezetnek. Így van. De mi nem így akarunk élni, hanem mégis be akarunk menni az ígéret földjére, el akarjuk foglalni azokat a területeket, amit az Úr nekünk adott, és nem szeretnénk a filiszteusok kifosztanán bennünket, hanem mi fogjuk kifosztani a filiszteusokat. És a moábitákat. Amen. Így, ebusziakat, mindenkit, elfoglaljuk minden, Jeruzsálemet, mindent. Na, ez egy másik igei üzenet. Ennyi lett volna mára.